Pultok mögötti valóság és a gulyás kommunizmus máig élő gasztronómiai mítoszai. A mai Szabadpolcban a múlt kerül a pultra. Jó estét kívánok, Kádár Dóra vagyok. Október végéig lesz nyitva a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum. Volt egyszer egy csemege című időszaki kiállítása, ami tényleg igazi csemegéket rejt, a korszak ikonikus élelmiszerüzleteit mutatja be. Ott is felidézhetjük a kávé és a kaszinó tojás illatát, mellé pedig választhatunk finomságot Geri Ádám új könyvéből, amely a Kádár korszak legkedvesebb gasztró emlékeit támasztja fel. De igazi gasztró régészként a pultok mögé is benéz. Szó lesz még a túróból kirakott bocifejről, mosolygó zöldségekről és ehető karikatúrákról, avagy arról, hogy hogyan is változtatta művészetté a reklámot Tóth József Füles. Először a kiállítás kurátorával, Jenei Gabriellával beszélgettem. Melyik a szívéhez legközelebb álló csemege?
Kiállításban én azt gondolom, hogy a mellettünk levő pénztáros hölgy az egyik kuriózum. Ez egy abszolút személyes és kommunikáció teljes vásárlási időszak volt, ahol valóban az volt a cél, hogy ne csak azt a terméket adják el, amiért bejött a vásárló, hanem nagyon szépen megkérdezték, hogy van a férje, mit csinálnak a hétvégén, és akkor a 1 kiló karaj helyett még hazavitt májast, meg 5 konzervet, meg még egy strandpapucsot is, mert hogy a kereskedés az tényleg szó szerint arról szólt, hogy minél több terméket, minél nagyobb forgalmat biztosítson az üzletnek.
És egyfajta csapatépítést is elősegítsen?
Hát az, hogy mindenki tud mindenkiről mindent, az ugye nyilván a 70-es, 80-as években, mint amit ez a kiállítás atmoszférájában megidéz, ez sokkal, sokkal nyilvánvalóbb volt, sokkal közelebb voltak az emberek egymáshoz. Az egy másik kérdés szerintem, hogy a vállalaton belül a csapatépítés az mennyire fontos történet volt. Talán riportfilmet készítettünk régi csemegésekkel, és van egyfajta kotta, majdnem mindenki úgy kezdik, és akkor 14 évesen beállítottak engem a csemegébe, adtak rám egy nagy köpenyt, először csak köszönnöm kellett megtanulni, és utána szép lassan ezen a létrán felfele haladtak, és hát főleg a férfiaknak volt ez a kíváncsiság, hogy vezető pozícióba is eljuthattak. Az, hogy milyen minőségben kereskednek itt a csemege üzletekben az eladók, ez viszont nagyon-nagyon-nagyon figyelemmel volt kísérve, saját oktatási intézményük volt, saját csemegés osztály volt a kereskedelmi képzés során, ahol már azt az áru forgalmat, azt az áru tartalmat tanították meg, és azt a formát, ami a julizmányból eredő etikai kereskedői forma volt gyakorlatilag. Azon kívül nagyon fontos volt nekik, hogy nem csak az alapképzést, hanem pálya során is, kereskedői pálya során is folyamatos továbbképzéseket és meetingeket, vezető oktatást tartsanak, és ezzel is azt biztosították, hogy az ország minden egyes üzletében ugyanazon a szinten és minőségben és ugyanazon elvárások szerint tudjanak egy élmény és látványdús és árubő kereskedést folytatni.
Mert egyébként az indulás után mikor vált országos hálózattá a csemege, vagy amit most idézett, az melyik évekre, évtizedekre jellemző, a 70-es, vagy már a 80-as években is átnyúlik?
52-ben indult a csemege. Az volt a cél, hogy a korábbi hiány gazdálkodás ellenére a kereskedelmi hálózatot megújítsák, és hogy valóban egy minőségi, egy kirakat boltot hozzanak létre, és itt az egy nem jó kifejezés, mert egy teljes hálózatot hoztak létre, ahol az ország minden egyes megyében és minden városában, részben a Julius Mein államosított üzleteiben. A kiállítás az maga a 70-es, 80-as évek kereskedelméről szól, két szempont miatt, egyrészt mert erről még vannak eleven emlékeik a látogatóknak, másrészt pedig már volt egyszer egy csemege kiállítás, ami egy történeti kiállítás volt. Tehát ebben a kiállításban inkább azt szerettem volna megmutatni, hogy mi volt ez az emberi oldala, és hogy milyen sok rétegben a hálózatosodás, ugye ami ma egy nagyon fancy kifejezés és tartalom, hogy jelent meg a csemege világában ez.
Tehát akkor nem csupán idézőjelben a csak ott bolthálózat volt, hanem egy korszak kulturális kereskedelmi kirakata is?
Azt gondolom, igen. Azok az értékek, ami kulturális értékek számunkra, azok nem csak emlékművekben vagy műtárgyakban jelenhet meg, hanem akár a hétköznapi életnek is különböző ösztudást adó értékeiben.
Oh,
Itt van az orromban a kekszek, nem beszélve a kávék illata, és ha ide a pulthoz sétálunk, akkor már nagyon könnyű fölidézni a kaszinó tojásokat is. Még az ár is ott van? Hány forint van?
Az ár is itt van, 7 forintot írnak, de ami már tényleg nosztalgia, hogy fillérekről is beszéltünk, például a kukoricasalát, a 9 forint 50 fillér volt 10 dekája, tehát egy egészen más árfekvés, ami szintén egyfajta nosztalgia, a 6 forintos tej, vagy a 3,60-as tej, vagy a kiló kenyérára, és ezt a kiállítást nem csak azok az emberek szeretik, akik ezt valóban megélték saját életpályájuk során, hanem a retro, az állócsillag már 30 éve, akárhogy is nézzük. Úgyhogy fiatalok is nagyon szívesen jönnek ide, és valahogy így újabb jelentéstartalmat látnak ebben a kiállításban.
A beszélgetés elején a pénztáros hölgyet említette, talán meg is tudjuk nézni, vagy éppen felsorolni, hogy mi van a kosárban, hiszen az is már egy idő után újdonsággá vált, hogy önkiszolgáló lett a bolt, a csemegeháló. Hópehely parfé, erre nem nagyon emlékszem, viszont az óceán szappannak még az illata is az benne illata van az orromban.
A törölközős fiókok nagy szekrényeknek állandó terméke volt. Hát egyrészt ugye az ikonikus termékek, nem csak a hidegtál vagy a sütemények, hanem olyan félig elfeledett, mint a jaffasajt, vagy a kolbászkrém, ezekre a saját üzemeik is voltak, ahol ezeket készítették, de ami számomra legizgalmasabb, az az ízi. Mégpedig ez a puffasztott rizzizi, ami most ismét korszakát éli, csak ezt még egy valódi puffasztásos technikával, de robbantásos technikával készítették. Óriási hangja volt egyrészt magának a készítésnek, és különbségük a cukorbevonatnak a hozzátapadásán volt. És hát, hogyha elárulhatom a titkot, ez a kiállítás külső kurátornak a becenevéből van az izi.
Házi Zoltán.
Házi Zoltán, igen. Ez a bulvár része a kiállításnak.
Talán a bulvár részhez tartozhat az is, nem is volt talán olyan magyar család ebben az időszakban, 70-es, 80-as években, amelynél mondjuk a karácsonyfa díszeket, vagy az égőket, izzókat ne ilyenbe tartották volna. Vaníliás, karikás, terefere, csokoládé és doboz.
Igen, hát a csomagolás technikának és a látványnak azért bújtatottan, de egyértelmű szándéka volt, hogy még évtizedekkel később is, és hogyha megnézzünk egy Stümmer dobozt, vagy egy Flóris dobozt, csokoládés dobozt, hogy évtizedekkel később is, amikor a gomboktól kezdve a szerelmes levelekig, a varrós készletig ezek, vagy ahogy ön is említette, a karácsonyfa díszeket őrizték ezekben a dobozokban, hogy további reklámanyag is legyen. Idén sarkokat csináltak, vietnámi te a különböző kúrensebb termékekhez, és akkor nem csak egy pultot, egy kínáló pultot, hanem ilyenkor teljes lendülettel beöltözve, átélve és nagyon nagy látványossággal promóciózták azokat a termékeket, amiket forgalmaztak.
Sétáljunk körbe és nézzük meg, hogy miket forgalmaztak. Itt voltak tehát az édességek, volt bőven dohányáró, szeszes ital.
A korabeli boltokat nem úgy kell elképzelni, mint a maiakat, vagy mint ez a kiállítás, ahogy itt tematikusan felépül. Gyakorlatilag olyan árubőség volt, és gyakorlatilag minden mindennel keveredett. Tehát az, hogy sörös rekesz volt kirakva a húsos pult elé például, és háta mögött még három csemege kosár is a háttérben ott virított, ez teljesen normális volt. Itt ebben a kiállításban így a színekkel próbáltam ezt a látványgazdagságot visszahozni. De ha végigmegyünk a termékeken, az egyik nagy újítás az önkiszolgáló kifli és zsömle, pékárú szekrények, tovább fokozhatjuk ezeket az előre csomagolt termékeket. A csemege volt az első, aki kitalálta azt, hogy előre csomagolt húsokat, sajtokat lehet vásárolni, és ehhez nyilván már a gondolákat is úgy építette föl, hogy önkiszolgálóvá váljon. Közért megelőzte 4 évvel a csemegét az önkiszolgáló folyamat bevezetésében, de hogy valahogy sokkal jobban sikerült már nekik, vagy a gyerekbetegségeket a közért kiküszöbölte. Ugye előtte volt egy időszak az 50-es években, amikor ilyen 3 stádium volt, bementél a boltba, kérted a pult mögött mit szeretnél, fölírtél egy cédulára, elmentél a pénztárhoz, és akkor kifizetted, majd visszamentél a termékhez egymást. Tehát egy ilyen 3 ütemes bevásárlás volt. Ehhez képest az az újítás, hogy bemegy a boltba, kedvedre leveszed a polcról azt, amit szeretnél, majd kifizeted, ez egy nagy egyszerűsítés volt, és sokkal közvetlenebbé tette a termékkel magát a vásárlót. Ennek a folyamatnak a vége az, amit ma élünk, hogy gyakorlatilag már okafogyottá válik a szakmai képzés, a kereskedői szakmai képzés, és okafogyottá válik az is, hogy például áruismeretről kérdezzen bárki a boltban eladót, hiszen vagy rá van írva egy pontos betűkkel, vagy pedig már úgy megy oda a vásárló is, hogy nem kíván beszélgetni az eladóval.
nem aprócska betűvel, hanem igenis figyelemfelhívóan látok egy szöveget egy plakáton, ezt nem lehet megunni, már szerintem a dallam is mindenkinek a fülében van, és láthatjuk a híres boci fejet ábrázoló rögös túró reklámot, illetve akkor még lehet, hogy nem rögös túrónak mondták, de minden esetre Tóth József Füles 74-es alkotása a mai napig emblematikus.
Illetve hát a 70-es évekből ez a tejfogyasztásnak a népszerűsítésére volt, ugye a TSZ-eknek a hozamából a megnövekedett tejmennyiséget próbálták minél nagyobb fogyasztásra buzdítani a vásárlókat, és hát akkor jött be az iskolatej, meg az egy pohár tej, tiszta fej című zseniális reklám szlogenek. Reklámokból egy egész csokorral lehet a bejárat mellett hallani, és hát valójában mindenkinek benne maradt a fülében egy bizonyos kor fölött.
Nem lehet megunni, ez az, ami sem lehet megunni.
Tóth József Füles karikaturistával, fotográfussal egy korábbi találkozás alkalmával egy kávézóba ültünk be, úgyhogy adta magát a helyzet, ígyunk egy pohár tejet, hogy tiszta legyen a fejünk.
Ez igaz, magazin plakátomra széloz egy pohár, de egy tiszta fej. Nyilván, amikor én reklámfényképezéssel foglalkoztam mondjuk 60-as évektől egészen a 90-valahányig, és hát gyakorlatilag ez az utalás, ez erről szól az egyik ilyen tejipari plakátomra, ahol, ami tulajdonképpen engem ábrázol, mert egy pohár, és van egy két füle, mert engem fülesnek hívnak a szakmába, és hát ezért aztán ez ilyen aktuális história, hogy egyet most ezt idézte.
De ha már teipari termékekről beszélgetünk, azokat emlegetjük, akkor mondhatnék egy másikat is. Van, akinek csak egy negyed kiló túró, önnek viszont egy nagyon kedves boci fej, két kifli füllel, paradicsom szemmel, a boci plakát. Az viszont nem a 60-as évek, hanem egészen pontosan 1972.
Így van. Az egy elég nagy áttörés volt önnek, ez a bizonyos Archimboldos stílus, tehát tulajdonképpen ugye, amikor a 1500-as években ez a jó öreg Archimboldó különböző gyümölcsökből összerakott különböző emberi fejeket és egyebeket. Tulajdonképpen ennek ez egy felújítása végül is, ez egy montázs, és ez teljesen idegen volt akkor a magyar reklámtól, hogy ilyen áttételes reklámot csináljuk, úgyhogy azt kell mondjam, hogy az én igazi pályafutásom, mondjuk az ismertségem talán itt nem kezdődött a tején túró plakát, úgyhogy mindig azonosítanak vele, olyanok is, akik még nem is éltek, akkor is mégis ismerik. Ez egy jó érzés, azt szoktam mondani, hogy egy dolgot tudtunk életünkbe csinálni, mi előékezetes maradt, akkor legyünk elégedettek önmagunkkal.
És itt tulajdonképpen már a védjegyét is letette az asztalra, nem? Hogyha arról beszélünk, hogy a munkáiban mindig jelen van a humor, és egy picit a fricska is.
Ez így van. Szoktam mondani, hogy ha humor nincs, akkor semmi sincsen. Ezért aztán tulajdonképpen minden reklámomban igyekeztem valami kis point belevinni, és hát ezen az időszakban nagyon ismeretlen dolog volt. Hát gondoljuk bele, hogy 60-as, 70-es, 80-as évek. Tehát magyarul a hiánygazdaság. Tehát lényegében ezekre a plakátokra ma már megmutatjuk, hogy nem volt szükség. Tehát lényegében ezek dekorációk voltak. Mert ez
egyfajta termékfelhívás, vagy termékismertető?
Abszolút így volt. Nem volt verseny, hiszen a túrót ugyanazok gyártották, a tejet ugyanazok gyártották. Hát végül is ez egy isteni szórakozás volt az ilyen reklámmal foglalkozóknak, és végül is én soha nem a fényképezés volt nálam elére tolva, hanem a kitaláció. Szükséges rossz volt, fényképezni.
Egyszer mondta is egy interjúban, hogy fényképezés közben önt legjobban a fényképezőgép zavarja.
Ez pontosan így van. Lényegében, ha lett volna valaki, aki helyettem megcsinálja, én ezt elhagytam volna. Én megtanultam egy szinten fényképezni, amennyi éppen kellett, technikailag, de igazából maga fényképezés nem hozott lázba.
Tehát akkor a kreatív vagy munka volt a legelső?
Pontosan erről van szó. És hát miután én ugyanebben az időben kezdtem karikatúrákat rajzolni különböző újságoknak, 65-ig minden budapesti lapnak rajzoltam, ez az igazság, de aztán olyan sok lett a reklám munka, hogy végül is elhagytam. Igazából nem voltam egy jó divatfotós például, de én ezt rögtön, én nem hagytam a nőket szabadon mozogni. Nekem mindig volt egy elképzelésem, abban belekényszerítettem őket, és utólag én már látom, hogy ezt annyira azért nem kellett volna.
De ehhez hozzátartozik az, hogy a nők, akikről beszélünk, a fiatal hölgyek, nem tanult fotómodellek voltak, hiszen ők ugye a munkájuk mellett vállalták a fotózást.
Úgy van, ez tökéletes megállapítás, és ez ma teljesen hihetetlennek tűnik. Fantasztikusan változatos hölgyek voltak, sok tehetség volt bennük, és nagyon jó volt velük dolgozni, mert végül is nagyon egyéni arcok voltak.
Előttem van például a kép Pataki Ágiról, amint fürdőruhában, fűben fekve, minden szocialista háztartás szórakoztató kellékét az MK-27-es magnót öleli.
Az egy nagy szenzáció volt, ez egy hordozható magnó, és tulajdonképpen azt mondták, hogy egy hordozható diszkó, tulajdonképpen hát áram nélkül elemmel működött, és egy nagyon egyszerű zöld színe volt, és narancsággal kapcsolók voltak rajta, és hát ez nagy szenzáció volt, és hát tulajdonképpen azért is fekszik az ági a fűbe, hogy mutassa, hogy ez szabadban használható, ez nem volt olyan természetes dolog. Akkor tartottam egy előadást, és ott volt egy úr, és fölállt, azt mondja, képzel, én terveztem ezt a magnetofont. Hát olyan fantasztikus meglepetés volt, hogy így az ember ilyen 40 év távlatában találkozik azzal, aki kitalálta tulajdonképpen.
Na, ha már a nagy találkozásokat említi, akkor ön bizonyára a napokban is találkozik még Lendvai Zoltánnal, aki ismert ember lett rendező, és ő szerepel kisfiúként azon a bizonyos Szeretem a vajas kenyeret plakáton.
Igen. A Lendvai Zoli az egy fantasztikus történet. Tudni, én az utcán szólítottam le, tehát akkor megláttam a szeplős vörös gyereket, azt nem megdolgok, hát ezt keresem, eltek voltam. És akkor elmentem, szülők lejöttek az utcára, gyanakodva néztek, de két év múlva jelentkeztek, hogy rendben van, és így lett a Zoliból óriási sztár, és a legnagyobb dolog nem a plakát, hanem az, hogy ennek a fiúnak ez önbizalmat adott, mert addig őt nagyon szukolták az iskolába a társai, attól kezdve mindenki az iskolában Lendvai Zoli akart lenni.
Abban a hitben, hogy a szocializmus gasztronómiája kimerült a rántott parizerben és a menza főzelékekben. Geri Ádám új könyve viszont bebizonyítja, hogy mekkorát tévedtünk. Titkos receptek, átnevezett klasszikusok és a hamisítatlan gulyás kommunizmus. Eláruljuk, mi mindent ásott ki a múltból a gasztró régész. Geri Ádámmal Veres Emese Gyöngyvér találkozott.
Érdekes módon, amikor elolvastam a könyv címét, Gulyás kommunizmus konyhája, nem is tudom, hogy vajon miért ugrott be nekem elsősorban a menza. Önnek mi volt a hívószava, amivel nekifogott a kutatásnak, a megírásnak?
Tulajdonképpen én ezt a gasztró régész blogot 5 éve írom, és nem is nagyon figyeltem. Elsősorban ott azokat a témákat dolgozom fel, amik engem érdekeltek, amikben olyan újságíróként fantáziát láttam, vagy valaki még nem írt meg valami újdonságot. És nem volt ilyen koncepció, hogy 45 utáni időszakkal foglalkozok, úgyhogy van mindenféle 19. századi téma is van a blogon. És igazándiból a szerkesztőm és patrónusom Cserna Szabó András állt elő az ötlettel, amikor a könyv már körvonalazódott, hogy ez a könyv gyűjtse egybe a szocializmus vagy a kommunizmusnak a ikonikus ételeit, italait, helyszíneit, mert hogy azt vette észre, hogy amúgy ebből van egy könyvnyi a blogon, másrészt pedig egy kép kirajzolódik az ételeken, italokon és helyszíneken keresztül, nem csak azokról, hanem sokkal többet elárul arról a korszakról.
Azon gondolkoztam, miközben jöttem a találkozásunk helyszínére, hogy itt a Szél Kálmán tér környékén van-e még ilyen ikonikus régi kis étterem, ahogy mondani szokták a kockás abroszos, mert nyilvánvalóan az ételekből azért még megtalálunk.
Egy van, és egy már csak volt, ami nekem rögtön eszembe jut, amiről még jelen időben beszéltünk, az a Bambi Presszó, a kis Pepita padlójával, a klasszikus meleg szendvicsével, a teraszával, a süteményeivel. Az megmaradt, ami meg nem maradt meg, az a pajtás, és akkor akár itt említhetjük is tényleg a menzát, hogy azt úgy emlegetjük, hogy úgy él az emlékeinkben, hogy önkiszolgáló étterem, de az eredetileg, és az a könyvből is kiderül, az a diák étterem. étkeztetésre hozták létre, és az illetékeseknek, vagy a döntéshozóknak szándéka volt, hogy abból egy egész láncot hoznak létre Budapesten. Három valósult meg ebből, egy Zuglóban, egy Újpalotán a Gyorskocsi utcai mellett. Ugyanis amikor a pajtás ötlete felmerült, akkor tényleg az volt, hogy az iskolákban még nem volt elegendő kapacitás, hogy minden gyerek ebédhez jusson az iskola falain belül, és úgymond tehermentesíteni hozták volna létre ezeket a pajtásokat. Nem pont ugyanazon feltételek mellett lehetett ott ebédelni, mint a sokkal jobban dotált iskolai menzákon, de mégis egy megoldás volt arra, hogy olcsón, biztosan meleg ételhez jussanak a diákok.
Visszacsatolva a másik vendéglátóipari egységhez, a Bambihoz, itt már rögtön azt hiszem, hogy nagyon sok idősebb generációbelinek eszébe jutnak az üdítők.
Se a Bambi üdítőnek a presszó, se a presszónak a Bambi üdítőhöz nincs köze, ez két teljesen párhuzamos történet. Az őzről nevezték el a Bambi presszót, ami pedig a Bambi üdítőt illeti, hát természetesen, ahogy mindent megpróbált a szocialista vezetés megoldani a keleti blokkon belül, lehetőleg, hogy ne kelljen valutáért, nyugati úgynevezett kemény valutáért vásárolni, úgy törvényszerű volt, hogy előbb-utóbb jönnek az üdítők, a Vita Kóla néven még saját kólával is próbálkozott Magyarország, úgyhogy ennek egyik mozaikja, vagy darabkája ennek az üdítőiparágnak a Bambi.
Nyilvánvalóan a gulyás kommunizmus konyhája többet jelent. Itt már az alapanyagoktól az ellátásig minden beleférhet.
Igen, és a menza egyébként egy nagyon jó felvezetés volt, mert tulajdonképpen ami jót el lehet mondani erről a korszakról, az az, hogy tényleg törekedtek rá, hogy mindenki biztosan jusson meleg ételhez valamilyen formában, ennek egyik formája nyilván a menza. Szóval tulajdonképpen összefoglalva azt mondhatjuk, hogy az volt a következmény, hogy itt a mennyiség volt az elsődleges, és a minőség csak ezután következett, ami, mint mondom, egyfelől örömteli, hogy tényleg tulajdonképpen senkit nem hagytak éhezni, az iskola tejprogramra is gondolhatunk, még az üzemi konyhákra is gondolhatunk, bizonyos élelmiszerek, amik szintén szubvencionálva voltak, tehát támogatva voltak, nem piaci áron kerültek a fogyasztókhoz. Ez volt az elsődleges szempont, nyilván ez bizonyos fokig a rovására ment a minőségnek, és akkor ezt meg felróhatjuk tulajdonképpen annak a korszaknak, de tudomásul kell venni, hogy ott ez volt a törekvés, és ezt tulajdonképpen több-kevesebb sikerrel sikerült is megvalósítaniuk.
És hogyha konyhában gondolkozunk, akkor jönnek az otthoni konyhák, de hát gondolhatunk arra is egy picit, hogy éppen a menzáknak köszönhetően nagyon sokan végül is elkényelmesedtek, és csak hétvégi főzés volt.
És nem is csak a menzáknak köszönhetően, szintén egy törekvés volt például az szocialista vezetés részéről, hogy sok gyors fagyasztott félkész terméket vásároljunk, és azokat készítsük el otthon, ami valóban megkönnyítette a háziasszonyok dolgát, hogyha már egyáltalán az üzemi ebéd, meg a gyermek menzai ebédeltetése után még volt szándékra, hogy otthon is meleg étel kerüljön az asztalra, akkor rendelkezésre álltak akár a gyors fagyasztott dolgok, ez is egy egyértelmű törekvés volt, hogy legalább megközelítsük. Pontos számra nem emlékszem, de amikor célul tűzték ki, hogy megpróbálják növelni a lakosságnak a gyors fagyasztott élelmiszer fogyasztását, akkor azt hiszem ilyen 1 kiló fölött volt az éves mennyiség, és nagyon le voltunk maradva, tehát ez kb. Ötöde volt a nyugat-európai átlagnak, és valahova felére, harmadára akarták ezt rövid időn belül feltornázni, és akkor ennek például egy ikonikus kimenete lett a bélszínróló, ami szerintem a korszaknak az egyik meghatározó, nem csak gyors fogyasztott, hanem úgy általában vett élelmiszere. Hát nagyon érdekes, hogy a mai napig, nem tudom hány éve van már kint a blogomon a bélszínrólós cikk, és a mai napig az a legolvasottabb, tehát hétről hétre még mindig érzékelhető mennyiségű olvasót vonz, és szoktak is róla kérdezni, hogy akkor most tényleg volt-e benne bélszínróló, nem volt. Szóval ez a gyors fogyasztott is, ami egy kicsit egyszerűsítette a háziasszonyok dolgát, a konzervipar is nagy fejlődésnek, vagy fejlődésnek fejlesztésnek indult, tényleg szinte mindennek volt egy konzerv változata, mondhatjuk, úgyhogy valóban igen, ez is egyfajta talán tudatos törekvés volt akkoriban, igen, hogy tényleg a háziasszonyok dolgát. Elég arra gondolni, hogy nem gondolták, hogy sok időt töltsenek a háziasszonyok, meg a férfiak. Ne vegyük el a lehetőséget, meg legyünk jó indulatúak, hogy a férfiak is azért betévedtek a konyhába, hogy például a panel lakásokban szinte ilyen konyhafülkék, vagy ilyen főzőfülkék, vagy ilyen szükségkonyhák születtek, mert hogy az volt az elgondolás, hogy egyáltalán nem az a legfontosabb élettér a lakásban.
Már is jelzi ez a sok-sok adat, hogy milyen sok irányból lehet közelíteni a gulyás kommunizmus konyhájához, ami aztán ugye átalakul szépen lassan, akár ízlésben is a mai napig. De mi az, ami önnek igazán szembetűnő volt, a fiatalabb generáció tagjának meglepő volt abból a korszakból?
Egy általános meglepetés, és az igaz a gulyás kommunizmus időszakára is, hogy nagyon sok étellel kapcsolatos babonánk van. Szóval tudatosan megyek arra is újságíróként, hogy új dolgokat mondjak el, vagy ahogy nem tudom más szóval mondani, hogy mítoszt romboljak. Tehát mindig némi kételjel állok a tudásunkhoz, hogy felbukkan egy évszám, felbukkan egy szereplő valamelyik étel, ital kapcsán, akkor mindig gyorsan utána nézek, hogy ez valóban így volt-e, megpróbálok legalábbis. Tehát nem állok meg ott mondjuk, hogy a Wikipédiában ez meg ez van leírva, nem próbálok korabeli dokumentumokat előásni.
Én azt hiszem, hogy ennek az egyik legszembetűnőbb példája, amikor magyarországi turista elmegy Brassóba, és brassóit akar enni, miközben a két dolognak semmi köze egymáshoz, tehát számtalan ilyen történetet tudnánk idézni.
És a brassói minden szempontból egy tökéletes állatorvosiló, nagyon jó, hogy ezt említette. Tehát egyrészt vannak ezek a legendáink az ételekkel kapcsolatban, és a brassói tényleg nagyon vicces. Pap Endre, aki a Mátyás pincét vezette sok-sok éven át, a bécsi Mátyás pincét, ő indította be, ő mentette meg, amikor éppen rosszabbul ment neki, több generációs vendéglátós família, tehát abszolút egy sikertörténet az övé, anélkül is az lenne, hogy egyszer csak fogta és kitalálta, hogy a brassói apró pecsenyét ő fejlesztette ki, ráadásul egy ilyen elképesztő történetet kreált hozzá, hogy egyszer beállítottak hozzá a Mátyásban se szó, se beszéd, beszállító 1037 darab sertésfarokkal, nem tudta mit kezdjen vele, és akkor ebből lett a brassói apró pecsenye, mondja ezt ő. Nagyon nem így van. Szerintem gyerek volt még, amikor én találtam receptet vagy említést újságban, olyan korait találtam, hogy ő akkor még gyerek volt, úgyhogy kizárt, hogy ő alkotta a sertésfarokról, ott szó nincsen. Ez az egyik, a másik meg, ami szintén ebből az érából nekem feltűnt, hogy az 1958-as brüsszeli világkiállításon gasztronómiailag a magyar szocialista állam nagyon kitett magáért. Hát tulajdonképpen a nyugati látogatókat így a gyomrukon keresztül akarta megfogni. Volt egy hatalmas magyar étterem, a legjobb szakácsok képviselték ott Magyarországot, tehát főztek, és valóban vannak dolgok, amiket kifejezetten arra a világkiállításra fejlesztettek ezek a szakácsok. Viszont ennél sokkal több dologról gondoljuk azt, hogy az a brüsszeli világkiállításra született. Van egy olyan verzió is, hogy a brassói apró pecsenye is 1958-ra készült el. Ez sem igaz. Tehát, hogy nagyon sok mindent annak az 58-nak tulajdonítunk, ami valamilyen oknál fogva a szocializmusban vált híressé vagy népszerűvé. Ezért mondom, hogy a brassói apró pecsenye minden szempontból jó, mert a 30-as években már említik újságokban, majd 30 évvel a világkiállításra kiállítás előtt, és mondom, amikor Pap Endre még gyerek volt, úgyhogy ez a két izgalmas tanulság volt nekem.
Múlt a pulton. Kedves hallgatóink, a mai adásban a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum kiállításából, Geri Ádám új könyvéből és Tóth József Füles reklámfotóiból csemegéztünk. Köszönöm a figyelmet munkatársaim Schwarz Nóra, Radi Zsuzsa és a felelős szerkesztő Bödő Anita nevében is. Kádár Dórát hallották.